Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, így fennállva a 138. Zsoltárunk első versszakát énekeljük el. Dicsér téged teljes szívem. És a 488. dicséretünk mind a négy versszakát énekeljük el. A 488. dicséretünk így kezdődik: Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Most pedig hallgassuk meg leülve a Heidelbergi KT 34. úrnapjának kérdésfeleleteit Battonyai Zoltán testvérünk felolvasásában.
Hogyan oszlanak meg e parancsolatok? Két táblára, amelyek közül az első tábla 4 parancsolatban arra tanít, miképpen kell magunkat viselnünk Isten iránt, a második tábla pedig 6 parancsolatban a fele barátaink iránt való kötelességeinket adja elénk. Mit követel Isten az első parancsolatban? Azt, hogy ha nem akarom eljátszani lelki üdvösségemet, kerüljek és távoztassak el minden bálványimádást, varázslást, babonáskodást, szenteknek vagy más teremtményeknek segítségül hívását. És hogy az egy igaz Istent igazán ismerjem meg, egyedül csak ő benne bízzak, teljes alázatossággal és béketűréssel minden jót egyedül őtőle várjak, és ő teljes szívemből szeressem, féljem és tiszteljem, úgy, hogy inkább le tudjak mondani minden teremtett dologról, mintsem, hogy a legkisebb részben is az ő akarata ellen cselekedjem. Mi a bálványimádás? Az, ha az ember az egy igaz Isten helyett, aki magát igéjében kijelentette, vagy még ő rajta kívül is mást képzel vagy tartogat magának, hogy abban bizodalmát vesse.
Istenünk igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 25. fejezet első 9 verséből. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez. Mondd meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek részemre felajánlást minden embertől, akit arra indít a szíve. Gyűjtsétek össze a nekem szánt felajánlásokat. Ilyen felajánlást gyűjtsetek össze tőlük. Aranyat, ezüstöt és rezet, kék és piros bíbort, karmazsinfonalat, lemvásznat és kecskeszőrt, vörösre festett kosbőrt, delfinbőrt és akácfát, lámpaolajat, balzsamot a felkenéshez való olajhoz és a jó illatú füsteléshez, ónixköveket és foglalatba való drága köveket az éfódhoz és hósenhez. Készítsenek nekem szentélyt, hogy köztük lakjam. Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját és az egész felszerelés mintáját. Amen. Imádkozzunk fennállva. Mennyei édesatyánk, szeretnénk bűnbánattal megvallani előtted, hogy az elmúlt napokban nem mindig téged kerestünk, és nem mindig a te akaratodnak megfelelően éltünk. Annyi minden lekötötte a figyelmünket, akár az, amit szerettünk volna elérni, akár az, amitől féltünk és igyekeztünk elkerülni. Tele volt a fejünk és a szívünk olyasmivel, aminek nem ott lett volna a helye, aminek egyáltalán nem lett volna helye. Neked pedig alig maradt egy kicsi rész. Urunk, köszönjük, hogy mégis jöhetünk most hozzád, itt lehetünk a te házadban, és tudhatjuk, hogy te örömmel vártál bennünket. Úgy vártál bennünket, ahogyan a tékozló fiú apja meglátta gyermekét, és már távolról odarohant elé és megölelte. Köszönjük, Urunk, hogy mi is jöhetünk eléd minden bűnünk ellenére, hiszen te Jézusért megbocsátod nekünk. Fiaddá fogadsz bennünket, és örülsz annak, ha együtt vagyunk veled. Urunk, most valóban már egyedül rád figyelünk, nem a saját vágyainkra, félelmeinkre, hanem egyedül a te igédre. Nagyon kérünk, Urunk, hogy áldj meg most bennünket rád való odafigyeléssel, a te lelked vezetésével, magyarázatával, bölcsességgel, engedelmes szívvel. Kérünk, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletünket. Amen. A 164. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Kegyes Jézus, itt vagyunk. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakasz egyetlen verséből olvasom, Mózes második könyve 25. fejezetének 8. verséből. Készítsenek nekem szentélyt, hogy köztük lakjam. Amen. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Röviden bemutatkozom, bár azt gondolom, hogy a hirdetésekben majd erre is sor kerül, de azért mégiscsak tudják a testvérek, hogy kivel állnak szemben. Én Szabó László vagyok, és az Újpest belső városi gyülekezetnek a beosztott lelkésze vagyok, és Ámos nagy tiszteletű úr kért fel, hogy amíg ő most éppen szabadságát tölti, helyettesítsem ezen az Isten tiszteleten. Úgy gondoltam, hogy egy olyan igét hozok ma a testvérek elé, amelyről általában nem szokott elhangzani igehirdetés. Ugye a Biblia 66 könyve közül sok olyat ismerünk, amelyet első olvasásra megszerettünk. Gondoljunk az evangéliumokra, amelyek Jézus életét tárják elénk. Ezek egyszerűek, a lényegről szólnak, nagyon szeretjük őket olvasni. Vagy gondoljunk a történeti könyvekre, mind az Ó, mind az Új Szövetség történeti könyveire. Ezek is nagyon egyszerűek, és ezeket is nagyon kedveljük, hiszen sokszor, mintha magunkra ismernénk. Látunk egy szereplőt, olyan az élethelyzete, mint a miénk, már is együtt tudunk érezni vele. És ha hozzá szólt Isten, ha őt vezette, akkor hozzánk is szólni fog, és bennünket is vezetni fog. Vagy gondoljunk a Zsoltárok könyvére, nagyon sok hívő embernek ez a kedvenc könyve, hiszen a saját legmélyebb érzéseinek ad hangot ez a könyv. Tehát sok bibliai könyvet azonnal megszeretünk. Aztán vannak olyan könyvek, amelyeket nem elsőre, hanem mondjuk második olvasásra szeretünk meg. Ha például elolvassuk egy-egy prófétának a könyvét, akkor azt látjuk benne, hogy hát ez egy kicsit nehéz, de azért előbb-utóbb felfedezzük benne, hogy mi az, amire mutat. Hogy előre mutat Jézusra. Hogy egy kicsit elmond róla nekünk valamit. Vagy gondoljunk a tanítói könyvekre. Sokan ezt is csak másodjára szeretik meg. Ugye ezek kicsit talán elsőre szárazabbnak tűnnek, mégis kincses bányái annak, hogy mit higgyünk, és hogyan éljünk. Tehát sok-sok ilyen könyve van a Bibliának, és a végére azt hagytam, olyan könyvei is vannak a Bibliának, amelyeket vannak, akik szinte soha nem szeretnek meg. Végigélnek egy életet, mondjuk ebből 60-70 évet hitben, és mégis vannak könyvek, amelyeket szinte mindig átugranak, mert nem szeretik olvasni. És én ezek közé számítom a szertartásokat leíró részeket, könyveket is. Hát éppen ezért hoztam ma délelőtt ezt az ige szakaszt, hogy hát ha sikerül felfedeznünk az ilyen részekben is Isten igéjét, és hát ha majd az elkövetkezendő időszakban nagyobb örömmel állunk neki az ilyen részeknek. Néhány szót hadd mondjak arról, hogy hogyan álljunk hozzá egyáltalán ezekhez a könyvekhez. Mi az, amit mindenképpen szem előtt kell tartanunk, amikor elkezdjük olvasni? Hát az egyik dolog, hogy a szertartásokról szóló részeknek ugyanaz a célja, mint a Biblia összes többi könyvének. És ez nem más, mint az Istennel való kapcsolat létrehozása és elmélyítése. Ugye Isten ezért adta nekünk a Bibliát, hogy amikor kinyitjuk, akkor megismerjük belőle őt. Hogy megtudjuk, hogyan kerüljünk hozzá közelebb. És ez alól a szertartások sem kivételek. Ezeknek is ugyanez a céljuk. És ezzel kapcsolatban a 8. verset hadd ismételjem meg, legalábbis annak egy részletét. Itt Isten a következőt mondja, hogy közöttük lakjam. Azért adja a szertartásokat, hogy az ő népe között lakjon, vagy legalábbis az ő népe felfedezze, hogy Isten ott van velük. A másik dolog, amit érdemes tudnunk a szertartások olvasásakor, hogy ezek csupán árnyékai a valóságnak. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian játszottunk már árnyékosat. Ugye a kezünket oda tettük egy lámpa elé, és elkezdtünk valami állatot utánozni. Hát amikor megláttuk az árnyékot a falon, akkor tudtuk, hogy ez nem olyan, mint egy igazi állat, de mégis valamit megmutatott nekünk annak az állatnak a tulajdonságaiból. El lehet játszani, hogy milyen egy kutya, milyen egy macska, milyen egy ló, valamit megmutat számunkra. És ugyanígy a szertartási részek valamit megmutatnak számunkra, ami majd csak később Krisztusban teljesedik be. Tehát tudnunk kell, hogy az Istennel való kapcsolat létrehozása és elmélyítése a célja a szertartásoknak, és hogy ezek csupán árnyékai a valóságnak, mindig hozzá kell olvasnunk valamit az Új Szövetségből. És akkor térjünk rá konkrétan erre az ige szakaszra, és három üzenetet szeretnék megfogalmazni. Az egyik üzenet így szól, Isten nem kényszeríti rá magát senkire. Amikor Isten elrendelte a szent sátor és a papi ruhák elkészítését, akkor nem azt mondta Mózesnek, hogy rendelj el egy adót, amit mindenkinek be kell fizetnie. Menjenek körbe az adószedők, szedjék össze, és hogyha valaki nem fizet, az zárjátok börtönbe. Nem ezt mondta az Úr, hanem azt mondta, hogy szedjék össze az adományokat attól, akit arra indít a szíve. Magyarul nem tette kötelezővé a népnek, hogy részt vegyenek a szent sátor, illetve a papi ruhák elkészítésében. Erre nem kell mindenkinek áldozni. Az Istennel való kapcsolat nem kötelező dolog. Csak akit arra indít a szíve. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert ez azóta is így van, Isten nem kényszeríti rá magát senkire. Nem egy embertől hallottam már, hogy ha Isten azt akarja, hogy higgyek benne, akkor jöjjön le, mutassa meg magát. Vagy ha nem mutatja meg magát, akkor legalább küldjön olyan jeleket, amelyekből egyértelműen megállapíthatjuk, hogy ő létezik, és ő a mindenható Isten. Hát, hogyha ezt megtenné, akkor követném. Sőt, akkor mindenki követné őt, nem? Így van, mindenki követné őt akkor. És Isten mégis úgy döntött, hogy nem jön le. Nem jelenik meg nekünk láthatóan Jézus óta. Nem ad egyértelmű jeleket az ő létéről és hatalmáról, ami kétségbe vonhatatlan lenne. Miért? Mert nem akarja rákényszeríteni magát senkire. Ő nem rákényszerít bennünket a vele való kapcsolatra, hanem hív bennünket. És az Új Szövetség minden oldalán találkozunk ezzel a hívással. Három példát hadd mondjak. Jézus mondja a Máté 11.28-ban, egy tömeg vette őt körül, olyan emberek, akiknek nagy szükségük volt Istenre, mert eltértek tőle, ennek mindenféle nyomorúságát hordozták, hát mi másra lett volna szükségük, mint Istenre, és arra, hogy az ő közelében megnyugodjanak. Mit mondott nekik Jézus? Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Nem azt mondta, hogy itt van az Isten fia, teszek nektek néhány csodát, bemutatom a hatalmamat, aztán boruljatok le előttem. Jöjjetek én hozzám. Ugyanezt olvassuk, hasonlót olvasunk Jakabnál, a 4. fejezet 8. versében. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Itt is egy ígéret hangzik el. Ha közeledtek, akkor megtapasztaljátok, hogy milyen vele találkozni. És megint csak Jézust hadd idézzem a Jelenések könyvéből, 3:20. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Itt is nagyon szép ez a jelkép, amit használ Jézus. Ugye valaki megjelenik egy ajtó előtt, és elkezd zörgetni, kopogtatni. Utána azt is olvassuk, ha valaki meghallja a hangomat. Tehát nem csak kopogtat, hanem még be is kiabál, és így is felhívja a bentlakók figyelmét, hogy ha valaki őt beengedi, annak valami nagyon jó lesz a vége. Tehát ez az ige első üzenete, hogy Isten nem kényszeríti rá önmagát senkire, ő hívogat bennünket. A második üzenetet így fogalmaznám meg, az Istennel való kapcsolat mindennél többet ér. Ugye a szent sátor és a papi ruhák mind azt a célt szolgálták, hogy az emberek közelebb kerüljenek Istenhez. De ezeknek a dolgoknak az elkészítése nem volt olcsó dolog. Szeretném még egyszer felolvasni, hogy mi mindent kellett összegyűjteni. Ilyen adományokat gyűjtsetek be tőlük. Aranyat, ezüstöt és tezet, kék és piros bíbort, karmazsinfonalat és lemfonalat, kecskeszőrt, vörösre festett kosbőrt, delfínbőrt és akáciafát, lámpaolajat, balzsamot a fölkenéshez való olajhoz és a jó illatú illatáldozathoz, ónixköveket és berakásra való drágaköveket az éfódhoz és a hósenhez. És egy későbbi igét is hadd olvassak fel, ami részletezi a hósennek a köveit. A hósen drágakövei rakd ki azt drágakő borítással. 4 sor kő legyen rajta ebben a sorrendben. Rubin, topáz és smaragd. Ez az első sor. A második sor karbunkulus, zafír és jáspis. A harmadik sor opál, agát és ametiszt. A negyedik sor krizolit, ónix és nefrit. Arany foglalatokkal készüljön a borítás. Hát nem tudom ki az, aki látta már képen, hogy hogy nézett ki valaha a szent sátor, illetve hogy néztek ki ezek a papiruhák. Hát elég volt ez a rövid felsorolás, hogy milyen drága köveket kellett beletenni. Egyébként ez a hósen, amiről szó van, ez nagyjából egy ilyen a pap mellkasán lévő díszes ruhadarab volt, és ebbe kellett így elhelyezni 4 sorban a különböző drága köveket. Hát gondolom, hogy nem nagyon tudnánk egymagunk előteremteni ezeket a köveket. Hát Izrael egész népére szükség volt ahhoz, hogy ezeket össze lehessen szedni, hiszen ezek nagyon drága és ritka köveknek számítottak. És mégis azt mondták az emberek, hogy én odaadom ezt. Nekem is nagyon sokat ér. Lehet, hogy 3 évig nem kellene dolgoznom, hogyha megtartanám, mert az árából tudnánk élni, de én inkább odaadom, mert nekem többet ér az, hogy az Istennel való kapcsolatomat tudjam építeni. Ez nekem többet ér. És hadd mondjam el, hogy az Új Szövetség is hasonlóan gondolkozik. Az Új Szövetség is azt mondja, hogy az Istennel való kapcsolat mindennél többet ér. És most lehet, hogy elkezdünk gondolkozni azon, hogy de hát az Új Szövetségben nincsenek is ilyen díszes papiruhák, meg nincsenek is ilyen díszes templomok, meg hát én is hogy nézek ki, tehát én sem hoztam magammal ilyen ékszereket. Mégis mi az, amit Pálnál olvasunk? Nagyon figyelmesen hallgassuk a Filippi levél 3. fejezetéből a 7. és a 8. verset. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte, kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Mi az, amit Pál odaadott? Ugye ő nem adott ilyen ékszereket, nem adott aranyat, semmit. Ellenben állt előtte egy nagyon vonzó életpálya. Annak a kornak a leghíresebb rabbijánál tanult. Ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy én Oxfordban tanultam. Kapcsolataim vannak minden jelentős emberhez a világon. És ezek után ez a Pál azt mondja, hogy hát én nem használom ki ezt az előnyömet, hanem elmegyek keresztény misszionáriusnak. Vállalom azt, hogy a saját népem megvessen, vállalom azt, hogy a pogányok üldözzenek, és élek a magam szegénységében. Mindent kárnak és szemétnek ítélek, csak azért, hogy közelebb kerülhessek az én Uramhoz. Mindent. És hadd tegyem fel a kérdést, hogy nekünk mennyire fontos az Istennel való kapcsolat. Mi az, amit mi odaadnánk érte? És most nem arra gondolok, hogy valaki megtért-e már, vagy nem tért még meg. Ha már valaki megtért, az nem azt jelenti, hogy ő már az út végén van, akkor kezdődik el az igazi élet. Hiszen elkezdtem megismerni Istent, hát ezen az úton haladok előre. Az a jó, hogyha egyre jobban megismerem őt. Hát mit lennénk hajlandóak úgymond feláldozni azért, hogy egyre közelebb kerüljünk hozzá? Esetleg a vasárnap délelőttünket? Ennyi. Vasárnap délelőtt eljövök, meghallgatom az ígét, aztán amennyit épültem, annyit épültem, és kész. Vagy esetleg még teszek valamit a persejbe, és akkor most már én a hívőségnek a non plus ultrája vagyok. Ennyi? Hát mi az, amit vár tőlünk valójában Isten? Azt olvassuk, amikor Jézus összefoglalta a törvényt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Itt most nem az a kérdés, hogy mit jelentenek ezek a dolgok külön-külön, szív, lélek, elme, erő. Itt a lényeg azonban, hogy teljes. Minden, ami az ember, teljesen legyen az Istené. Minden gondolatunk, minden érzésünk, minden elhatározásunk. Amikor kilépünk a templom ajtón, az nem azt jelenti, hogy most kicsit zároljuk az Istennel való kapcsolatunkat. Amikor elmegyünk dolgozni, az nem azt jelenti, hogy ez most egy másik világ, és itt másik törvény uralkodik. Hanem azt jelenti, hogy akárhol vagyunk, tudnunk kell, hogy az Isten színe előtt éljük az életünket. És adjuk neki minden gondolatunkat, beszéljünk meg vele mindent. Amikor egy érzés csábít bennünket, azt is vigyük Isten elé. Amikor döntéseket kell hoznunk, hát ki mással beszéljük meg, mint vele. Hiszen ő életünk ura. Tehát az Istennel való kapcsolat mindennél többet ér, és ezért áldoztak mind az Ószövetség hívő népe, mind az Új Szövetség hívő népe. Ha mi ehhez a néphez tartozunk, akkor nekünk is mindent alá kell rendelnünk ennek a célnak, és látnunk kell, hogy ez a legértékesebb dolog az életünkben. És a harmadik üzenetét az igének így foglalnám össze, Isten drágának tartja népe minden egyes tagját. Gondoljunk a főpapra. Milyen ruhája volt a főpapnak? Az előbb mondtam, volt 12 köve. Miért 12 köve? Azért, mert Izraelnek 12 törzse volt. És amikor ő feltette ezeket a köveket a ruhájára, akkor azzal azt jelképezte, hogy én ezért a 12 törzsért, Isten népe egészéért megyek majd be a szent sátorba. És értük fogok imádkozni az Úrhoz. Nem felejtem el, hogy kikért szolgálok. És nem felejtem el, hogy milyen drágák ők. Mert amit itt magamon hordok, mondhatta volna a főpap, ha egész életemben napi 18 órában dolgoznék, akkor sem tudnám ezeket a dolgokat összehozni, mert annyira drágák. De ott legalább évente egyszer fel kellett vennie ezt a ruhát, és ő maga is emlékezett rá, hogy Isten népe nagyon fontos az Úrnak, egy nagyon drága népről van szó. És így kell szolgálnom nekik. Na most, miért fontos, hogy a főpap ezt átélte ott? Azért, mert a főpap Jézusnak az előképe. Ugye azt olvassuk a zsidó levélben, hogy Jézus a mi igazi főpapunk. Ő az, aki áldozatot mutatott beértünk, és ő az, aki imádkozik a mennyben, szintén értünk az Atya jobbján. Mit vett fel a főpap? Mivel emlékeztette magát, hogy drágák vagyunk? A kövekkel, a drága kövekkel. Mi az, amit Jézus felvett? A testünket. Ő saját maga is emberré lett. Hát ennél nagyobbat el tudunk képzelni, ennél beszédesebbet, hogy fontosak vagyunk az Istennek, hogy ő maga is emberré lett. Tudom, hogy amikor a Bibliát olvassuk, és előjönnek ezek az igék, hogy az ige testé lett, akkor ezt már tudjuk kívülről. Jézus megszületett Betlehemben, tudjuk kívülről. De ne felejtsük el ennek az újságát, ennek a hihetetlen értelmét. Jézus elhagyta a mennyet, és eljött, belealázkodott a mi testünkbe. És ezzel kifejezte, hogy mennyire fontosak vagyunk számára. Tehát itt áll előttünk egy szertartásokról szóló igerész, arról, hogy össze kell gyűjteni különböző felajánlásokat a Szent Sátorra és a papi ruhákra, és ebből a részből megtudtuk, hogy Isten nem kényszeríti rá magát senkire, ő felajánlja a vele való közösséget. Megtudtuk, hogy az Istennel való kapcsolat mindennél többet ér, és megtudtuk azt is, hogy Isten drágának tartja népe minden egyes tagját. Hát ezek az üzenetek kísérjenek el bennünket a jövő héten is. Amen. Most pedig válaszoljunk Isten igéjére, a 466. dicséretünk első versszakát énekeljük el, Rád tekint már hitem. Fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy már a Biblia első lapjaitól kezdve megmutatod, milyen jó dolga van annak, aki veled él, aki téged követ. Köszönjük, hogy te kijelented magad az ilyen embernek, boldoggá teszed a veled való közösség által, megsegíted élete minden dolgában. Köszönjük, Urunk, hogy ez a kijelentés válik egyre teljesebbé, ahogyan haladunk előre az időben, hiszen egyre többet elmondasz magadról, egyre több tettedet láthatjuk, és köszönjük, hogy a te kijelentésed kicsúcsosodik Jézus Krisztusban, aki a közénk eljött Isten. Köszönjük, hogy ennyire közel jöttél hozzánk, és ennyire kézzel foghatóvá teszed számunkra, hogy mennyire fontos a veled való kapcsolat, és te magad is mennyire vágyakozol erre. Urunk, köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadban, hogy hallhatjuk a te igédet, nem csak most, hanem sokan már nagyon régóta. Köszönjük, Urunk, ha már felismerhettük a te irántunk való szeretetedet, és elindulhattunk a te utadon. Kérünk, Urunk, hogy hadd mehessünk tovább, hadd kerülhessünk hozzád egyre közelebb, és kérünk, Urunk, hogy ne tudjon megijeszteni bennünket a sátán semmivel, hogy mi mindent kell feláldozni, érted, hanem boldogan áldozhassunk fel bármit, hiszen sokkal többet kapunk vissza tőled. Köszönjük, Urunk, hogy te lehetsz a mi legnagyobb értékünk, és köszönjük, hogy számodra is értékesek vagyunk. Kérünk, hogy te vezess bennünket, te áld meg hitéletünket, munkánkat, kapcsolatainkat, te áld meg családi életünket, ha van még rá lehetőségünk, akkor a nyári pihenésünket. Kérünk, Urunk, azokért, akik különösen fáradtnak, megterheltnek, nyomorultnak érzik magukat, talán azért, mert éppen a gyász terhét hordozzák, kérünk, légy ott velük, és vigasztald meg őket. Kérünk, Urunk, a jövő hetünkért, a gyülekezet alkalmaiért, kísérje a te áldásod minden együttlétünket. Amen.